Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretem ezt a fajta berendezést, csak azoknak mondom, akik most először vannak, mert jó párokat látok, akik nem voltak itt, hogy nem ez a mi berendezkedésünk, hanem ott szokott lenni az a része, ahonnan az igehirdetés hangzik, és így hosszában ülünk, csak amikor mennyegző van, akkor szoktuk így átalakítani ezt a kört. Ez ad egyfajta ilyen közösségi bélményt, hogy így ülünk, viszont a prédikátornak nehezebb a helyzet, mert ugye állandóan ide-oda kell nézni, de nézzetek a kivetítőre, hát akik itt a legszélén ülnek, nekik ez elég nehéz, úgyhogy egy kicsit arrébb is lehet ülni, tehát bátran meg lehet mozdulni, hogyha gondoljátok. Egy sorozatban vagyunk, és azért nem tudtam válaszolni Sanyinak a kérdésére, mert egyrészt igaza van, másrészt meg nem, ugyanis egy olyan sorozatban vagyunk, hogy Jézus mit mond azoknak az embereknek, akik különböző élethelyzetben vannak. És ez négy részből áll ez a sorozat, és ennek mi most a harmadik részénél vagyunk. Nem, a harmadik, az, akik sokat szolgálják őt, arról van szó, és azon belül viszont van három téma, és annak viszont a második része következik. Tehát igaza is volt a Sanyinak, meg nem is volt igaza. És egy picit a hónap igéjére visszautalva, hogy ugye ez akkor hangzott el ez az ige, amikor Jézus a tanítványokkal fönt volt a hegyen, és az Úr a mennyből szólt, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, ő rá hallgassatok. És itt a nyári időszakban egy olyan sorozatban vagyunk, amikor úgy különösen azt nézzük meg, hogy Jézus mit mondott embereknek. Tehát így figyeljétek ezt, hogy igen, az atya azt mondja, hogy itt van az én fiam, és ő rá hallgassatok. És azt figyeljétek, hogy ő mit mondott. Szeretnék egy kis gyors közvéleménykutatást tenni, hogy ki az, aki a múlt héten itt volt, és hallgatta a prédikációt. Csak hogy magasra tegyétek a kezet, hogy lássam azért. Itt kettő darab embert látok. Igen, itt egy tétova, Bandi nem tudja, hogy itt volt-e. Igen, akkor Rudi az három, itt egy kicsit több. És akkor most egy nehezebbet kérdezik, ki az, aki emlékszik a prédikációra? Itt nem sok, na ott van egy kéz. Nagyjából, na köszönöm szépen, ez egy fantasztikus arány, tehát másfél ember emlékszik a prédikációra. Gondolkoztam, volt már olyan, amikor egy prédikációt kétszer mondtam el egyébként, és kicsit félve, és utána nagyon sokan jöttek oda hozzám, hogy fú, ez milyen jó volt, hogy kétszer elmondtam, mert így jobban megmaradt bennük. Hát most nem fogom kétszer elmondani, de talán egy picit akkor azért mégis ismétlésként egy-két dolgot mondok, hogy tudjunk kapcsolódni. Tehát arról van szó, hogy Jézus viszonyulása a különböző élethelyzetben lévő emberek felé. Négy téma van, ugye, akik keményen dolgoznak, akik kiszolgáltatottak, ezekről már korábban volt szó, és most tartunk ott, hogy akik sokat szolgálják őt. És lesz majd egy téma, amit úgy vettem észre, hogy többen jöttek hozzám, és ezt már nagyon várják. Ez az utolsó, hogy akik elszúrták az életüket. Hát sokan vagyunk így, hogy bizonyos dolgokat elszúrunk az életünkből. Ez majd várhatólag szeptember első vasárnapján lesz, ha most eljutunk odáig, hogy ezt befejezzük, hogy lehet, hogy a szeptembernek a második vasárnapján lesz, majd azt el fogom nektek mondani. Mit mond Jézus azoknak, akik sokat dolgoznak? Olvasni. Megpróbálkozok vele. Összefoglalva négy dolgot szeretnék mondani. Először is az, hogy nem bűn sokat dolgozni, de bűn kihagyni a munkánkból Jézust. Tehát sokszor azok, akik sokat dolgoznak, valahogy elhiszik azt, hogy hát ő nekik egy ilyen élet adatot, és annyi munka van, hogy igazából nem is mehetek oda Jézushoz, én nem tudok tulajdonképpen semmit tenni. Pedig a Bibliában számtalan olyan példát látunk, ahol emberek tulajdonképpen időben keveset szolgáltak, de mégis hatalmas dolgokat végzett el az Isten rajtuk ezt. Most részletekben nem megyünk. A munka és a szolgálat megfér egymás mellett. Lehetnek az életünkben olyan időszakok, amikor amikor sokat dolgozunk. Például mondjuk, amikor az édesanyák gyerekeket nevelnek, és otthon vannak évekig. És nagyon sokat dolgoznak, és sokszor úgy érzik, hogy nem tudnak Istenre odafigyelni, és hogy ne higgyétek el ezt. Mert lehet Istennel kapcsolatban, és Isten, én azt teszem észre, amikor olyan dolgokat teszünk, ami az élet normális rendjében van, akkor kipótolja azokat a dolgokat, amikor kevés időnk van. Persze, ha valaki nem dolgozik és nem foglalkozik az Úrral, akkor azt nem pótolja ki az Isten, de amikor tényleg úgy dolgozunk, hogy szükség van rá, akkor megtehetjük. Lehet, ugye ez abból az ige szakaszból volt, amikor Péternek a úgymond második elhívása volt, és az lett a következménye ennek, hogy ő mindent ott hagyott és követte Jézust. Lehet mindent ott hagyni úgy, hogy dolgozunk is. Tehát Isten nem várja azt mindenkitől, hogy teljes időben szolgálja az Urat. Az, hogy mindent ott hagyunk, az igazából nem attól függ, hogy most fizikálisan mit csinálunk, hanem a lelkünkben. Mi az, amiért igazán dolgozunk? És hogy szabad elgondolkozni, ha úgy vagy most itt, hogy sok dolgod van, hogy a sok dolgod mellett tényleg mindent ott hagytál-e Istennek, és hogy ő van az első helyen, és így dolgozol sokat, vagy pedig már tényleg más dolgok vannak az életedben, és tudod követni őt úgy is, hogy dolgozol. Ne higgyél annak a hazugságnak, hogy ha nincs időd, akkor te nem vagy alkalmas, akkor neked a hátsó padokba kerülni, hanem igenis, ha az Úr ilyen időt adott neked most, akkor emellett az Isten szeret téged, és nagy-nagy szolgálatot adhat. Következő részben arról beszélgettünk, hogy mit mond Jézus a kiszolgáltatottaknak. Először is egy fontos igazság, hogy nehéz sors nem számít be vezeklésnek. Az elsőre így rosszul hangzik, mert szeretjük, főleg mi magyarok szeretjük azt mondani, hogy az országunkra is, hogy a himnuszunkban is már benne van, hogy hát nekünk annyi bajért már, hogy most már hát az Istenek most már majdnem kötelező bennünket, úgymond jól tartani, és most már engem az életben annyi bajért, hogy most már csak ezért hát tuti üdvösségre fogok jutni, mert az már igazán igazságtalan lenne. És hogy Isten nem így gondolkozik. Tehát ő nem azt nézi, hogy milyen életed volt, és attól, hogy nehéz sorsod volt, nem lesz üdvösséged. Hanem az üdvösséged az kizárólag attól lesz, hogy Krisztust követed. Aztán egy másik dolog, amit láttunk, ott megvizsgáltunk négy olyan embert, aki igen kiszolgáltatott helyzetben volt, hogy Jézus nem sajnálkozik rajtad. Ez érdekes dolog. Azt nem azt jelenti, hogy Jézusnak nem esik meg a szíve rajtad. De ő nem megy oda, és mondja meg a válladat, és azt mondja, ó, hát látom, hogy milyen szerencsétlen vagy, és egy szegény, és most már valamit már csinálok neked, hogy most már túléljed ezt a dolgot. Ő nem sajnálkozik, hanem Jézus egyenértékűvel kezel a többi normális emberrel. Azért tettem időzőjelbe, mert itt a világban van egyfajta normalitás, hogy ki a kiszolgáltatott. Hát ugye az nem kiszolgáltatott, akinek sok pénze van, akinek jó munkája van, mindene megvan, de beszélgettünk erről, hogy a kiszolgáltatottság az valami egész mást jelent, és például lehetek önmagamnak kiszolgáltatva, a saját vágyaimnak, az életemnek, és van olyan kiszolgáltatottság, ami rossz, és van olyan kiszolgáltatottság, ha az Istennek vagy kiszolgáltatva, ami jó. A kiszolgáltatottság önmagában nem egy rossz dolog, és szoktam csinálni ilyen kis beszélgetéseket, és akkor megkérek mindenkit, hogy mindenki mondjon egy történetet, hogy amikor ki volt szolgáltatva. És nagyon érdekes, hogy mindenki mond egy ilyen rövid, életveszélyes szitút, amikor leesett a szakadékbe egy fán lógott, és akkor majdnem meghalt, és akkor érezte magát kiszolgáltatottnak. És senki nem mond olyan történetet, hogy eltelt mondjuk 20 év az életemben, amikor az önmagam vágyainak voltam például kiszolgáltatott, és így éltem az életemet. Vagy olyan dolgokat, amik nyomorúságban hosszan tartanak az életünkben, és aztán olyat meg végképp senki nem szokott mondani, hogy az Istennek ki voltam szolgáltatva, és bár akkor egy kicsit rosszul éreztem benne magam, mert mi emberek nem szeretünk kiszolgálni, férfiak meg különösen nem szeretünk, de azt vettem észre, hogy hú, milyen jó volt az az időszak, amikor megértem az Istennek való kiszolgáltatottságomat. Szóval Jézus, akárhogy is vagy kiszolgáltatva, ő nem sajnálkozik rajtad, hanem ő ugyanúgy kezel téged. És ez egy fantasztikus dolog, hogy ha tényleg mondjuk e világ szerint nyomorúságban élsz, akkor ne hidd el az ördögnek a mondatát, hogy hát te egy ilyen szerencsétlen alak vagy, te már semmire nem vagy jó. Jézus nem így beszélt egy kiszolgáltatottal sem. Tudjátok, az utolsó, akiről beszéltünk, az a jobblator volt, akinek volt még mondjuk 5 perce az életből, és Jézus nem azt mondta neki, hogy hát, látod, mit csináltál, hogy ide jutottál, ekkora nagy balhét vittél el, és hát micsoda egy pecses alak vagy, szegény, meg stb., hanem csak mondott neki egyszerűen egy tiszta, egyenes mondatot, hogy figyelj, hát ma még velem leszel a paradicsomban, és hogy milyen fantasztikus lehetőséged van. Tehát Jézus így kezel téged, bármilyen az életed. A bűn terhétől akar ő megszabadítani, hogy szabadon élhess. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus a kiszolgáltatottaknál, bármilyen kiszolgáltatottságban voltak, mindig előhozta a bűn kérdését. És mi azt mondanánk, hogy hát azért egy szegény nyomorúságban egy ember, hát Isten biztos már nem haragszik rá, mert ő már annyit vezekelt meg, stb. De Jézus nem. Ő mindig azt mondja, hogy figyelj, neked a legfőbb problémát, hogy a bűneid elválasztanak az Istentől. És a te kiszolgáltatottságod az itt fog megszűnni. És sokszor elhisszük, hogy ha megoldódik az anyagi problémánk, hogyha megtaláljuk a társunkat, hogyha nem tudom én, mi történik, akkor már nem leszünk kiszolgáltatottak. És Jézus azt mondja, hogy nem. Először a te bűneidtől kell, hogy megszabadulj, és akkor utána már tényleg nem leszel kiszolgáltatott. Na hát erről volt szó kicsit korábban, és itt volt még egy ilyen kis plusz üzenet, hogy én hogyan tudok segíteni valakinek, aki kiszolgáltatottságban van. Hát ezt tényleg csak így röviden mondom, Jézushoz kell őt odavinni, tehát igazából én nem tudok neki segíteni. Mindig Jézushoz kell odavinni, ezért is gyakoroljuk a gyülekezetünkben, hogyha valaki bármit kér a közösségünktől, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, ott kezdődik ez a dolog, hogy gyere el közénk, gyere el, hallgasd az igehirdetést, legyél itt Krisztus mellett, és akkor fogunk tudni neked biztosan segíteni. De valaki azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ilyen vallás, meg ilyen dolgok nem kell, nekem most csak kéne egy kis és ilyen segítség, olyan segítség, azt mondjuk, hogy figyelj, akkor mi nem, valószínűleg nem tudunk rajtad segíteni. Természetesen van olyan, amikor adunk egy nyomorultnak segítséget, de igazán segíteni nem tudunk rajta. Hittel kell segíteni. Ha te egy kiszolgáltatotthoz úgy mész oda, hogy te se hiszel benne, hogy látod, fú, hát ez egy retten nyomorult ember, na adok neki 500 forintot, hogy mégiscsak, hogy legalább valami legyen neki, hát ezzel nem tudtunk neki segíteni. Ha úgy adsz neki, hogy a te szemedben, a te adásodban ott van a te mély hited, hogy ez az ember, ez meg tud szabadulni, meg tud változni, na akkor tudsz neki igazán segíteni. Tehát először bennem kell, hogy ez legyen, hogy tényleg az én segítségem az most az jelenthet valamit. Aztán az akadályokat le kell győzni, minden segítségben sok-sok akadályban, most erről részleteseket nem beszélek, és azt segítsd, akit rád bízott az Isten, ugyanis annyi nyomorulság van itt a Földön, hogyha te magadra akarod venni az összes nyomorult emelek a terhét, akkor megbolondulsz ebben. Tehát neked azt kell segítened, akit az Úr rád bízott. De azt viszont igen, kitartóan. Na és hát eljutottunk oda, hogy Jézus üzenete azokhoz, akik sokat szolgálják őt, 3 veszély és 3 üzenet, amit itt szeretnék elmondani. De előtte egy picit beszéltem arról, hogy egyáltalán mit is jelent Istent szolgálni. Mit jelent a szolgálat, mert mi nagyon sokszor a szolgálatról azt gondoljuk, hogy csinálunk valamit. Van egy megbízatásom a gyülekezetbe, vagy én nem tudom, és annyi helyen hallom, hogy hát én igazából nem tudok mit szolgálni az Úrnak, én csak úgy eljövök ide a gyülekezetbe, éppen múlt héten is valakitől ezt hallottam, és ez Isten igénynek a fényében ez egy rossz hozzáállás, mert a szolgálat az nem ez. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. A szolgálat egy olyan dolog, hogy figyelsz az atyára, figyelsz a lélekre, hogy mit, hova vezetéked, és azt teszed. Egy példát mondtam múlt héten, hogy kicsit hasonlít a tolmácshoz. Én nem tudok nagyon idegen nyelveket, a feleségem viszont jól tud, és amikor külföldiekkel találkozunk, akkor ő ott van mellettem, és ő neki akkor az a feladata, hogy mindig mellettem legyen, és amikor én szeretnék mondani valamit, akkor ő azt lefordítsa. És hogyha nincs ott, akkor én meg vagyok halva, akkor mosolygunk nagyokat, meg kezet fogunk, meg how are you, meg ilyeneket tudok mondani, de ez rettenetes érzés. És képzeljétek el, hogy Isten azt találta ki, hogy ő neki kellenek tolmácsok itt a Földön. Ő meg tudná tenni azt, hogy egy az egybe szól. És vannak ilyen helyzetek, éppen meséltem, hogy egy lelkipásztor, aki arab területen szolgált, ő azt mondta, hogy egy csomó olyan bizonságtétel van, hogy a környéken egy darab keresztény sincs, és akkor az Úr úgy szólít meg embereket, hogy álmokban megjelenik. És akkor jön egy muzulmán ember, és azt mondja, hogy ő tegnap álmodott azzal, hogy az Úr Jézus megszólította őt, és megtért. És akkor azt mondom, fú, és hát uram, nem lehet ezt így, mindenki lát egy álmot, és akkor holnap már itt vannak, egész szombathely itt van, mert megtértek, és valamiért nem. Hanem az Isten tolmácsokat keres. Olyan embereket, akik ott vannak mellette, és Jézus is így volt, és figyelik az Úr szavát, és abban a pillanatban, amikor az Úr mondott nekik valamit, azt mondják. És hogy tulajdonképpen a szolgálatnak a lényege az, hogy figyelsz az Istenre. Tehát lehet úgy szolgálni, hogy csinálsz egy csomó mindent a gyülekezetben, nem figyelsz Istenre, akkor az nem szolgálat. Akkor az egyfajta cselekvés, vagy valamit csinálsz, de nem szolgálat. Aztán van a római levélben egy ismert ige, hogy az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hogy az Isten tisztelet az az, amikor az életemet odaszánom az ő követésére. Ez a legnagyobb szolgálat. Amikor ebben a világban én úgy élek, hogy én az Istennek szántam az életemet, mindenemet. Lehet, hogy nem csinálok semmit, hogy értsétek jól, de az Urat követem, és őt szeretem, akkor ez egy különleges Isten tisztelet. És hogyha szolgálni akarsz a gyülekezetben, akkor a legelső és a legfontosabb dolog, hogy gyere mindig ide az Isten tiszteletre, úgy, hogy tényleg az Istenért jössz ide. Valaki mondta, hogy sajnos manapság sokszor az Isten tisztelet az egy ilyen szórakoztató ipar, hogyha jó a prédikátor, jó a zene, szép a belső tér, stb. Akkor sok ember jön, és akkor itt élvezik az Isten tiszteletet, de hogy az Ószövetségben az Isten tiszteletben volt egy nagyon fontos elem, az áldozat. Az volt az Isten tisztelet. És hogy te gyere úgy ide az Isten tiszteletre, hogy most az Istennek áldozol jó értelemben, azzal, hogy itt vagy, figyelsz rá és szereted őt. És ez a legnagyobb szolgálat. Természetesen vannak szolgálatok, mások is, és vannak dolgok, amiket meg kell csinálnunk, de hogy itt kezdődik. Két komoly figyelmeztetés az igében a szolgálattal kapcsolatban. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e? Nem a te nevedbe üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedbe tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Ez egy nagyon kemény ige, és nézzétek, igen komoly szolgálatok vannak megemlítve benne. De ebből is látszik, hogy hát Jézusnak nem ez, ami fontos, ezeket tehetjük. De ha nem figyelünk az atyára, akkor igazából nem szolgálunk. És itt van az 1 Korintus 13:1-3, nem olvasok föl, de ismeritek a szeretet himnuszát, hogy hát ha nincs bennem az Istennek a szeretete, akkor éppen semmi vagyok. Szóval ennyi kis bevezető után a három veszély, és ezen csak gyorsan átszaladunk, az egyik veszély az az irgalmatlanság, aki sokat szolgál az Istennek, az el tud jutni oda, hogy irgalmatlanná válik. Miért mondom ezt? Van egy történet, a törvénytudó története, akinek Jézus elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. Ezt azért fogalmazom így, mert legtöbbször arra gondolunk, hogy van az irgalmas samaritánus példázata, igaz? És ez egy gyönyörű szép példázat, és azt úgy önmagában nézzük. Csak hogy figyeljük meg, hogy ezt Jézus egy konkrét embernek mondta el ezt a példázatot. Valamilyen céllal. És mi ezt a törvénytudót, ezt azért úgy rendesen leírjuk, mert hát ez egy gonosz figura, és hogy nem is veszünk tudomást róla, tulajdonképpen úgy tekintjük, mintha Jézus úgy tekintett volna erre a törvényhozóra, hogy itt van ez az ember, na most kapura, most elmondhatom ezt a példázatot, de egyébként nem érdekelni őt ez az ember. De hát tudjuk, hogy Jézus nem ilyen. Hát Jézus úgy van, hogy ő minden embert úgy fogad, hogy őt érdekli, és szeretne üzenetet mondani, és ennek az irgalmatlan törvénytudónak mondta ezt a történetet. Azért, mert valami üzenetet akart neki elmondani. Csak nagyon röviden, hogy ez a törvénytudó szerette a törvényt, és úgy érezte valószínű, hogy a samaritánusok tulajdonképpen, most így mondom, belerondítanak az Isten szentségébe. Mert hát mit csináltak ezek a samaritánusok, a legrondább dolgot? Összekeverték az Istennek az üzenetét, a törvényét, a mindenféle pogány törvényekkel, és egyfajta ilyen kevert vallást csináltak, és azt mondták a zsidók, hogy fú, hát ettől én nagyon távol akarok menni, mert ez rettenetes dolog. El sem megyek, kikerülték ugye Samáriát, amikor mentek, inkább mentek háromszor annyit. És úgy belegondoltam, hogy fú, azért nekünk is vannak ilyen emberek. Ha emlékeztek a múlt héten, például a homoszexualistást hoztam ide. Hogy gondolkozunk a keresztények, hogy itt vannak ezek a homoszexuálisok, hogy belerondítanak az Isten szentségébe, hát ezt valahogy meg kell oldani, még gondolni sem merünk rá. És közben pedig nem veszük észre, hogy hát az Isten szentségét azt nem azok az emberek teszik tönkre, akik nem ismerik Istent, és akik élnek a saját meggyőződésük szerint, mert teljesen mindegy, hogy nem tisztelik az Istent, hanem az Isten szentségét azt kik tudják megmutatni a világba, és kik tudják lejáratni a világba. Hát csak mi. Csak mi. És ez egy oltári nagy hazugság, hogy kinézünk magunknak embereket, és harcolunk, hogy na itt vannak ezek a rettenetes emberek, és hogy ezeket valahogy még az országból is ki kéne vinni, mert hogy ők tönkreteszik az Isten szentségét. Nem. Nekünk kell Isten szentségét megmutatni. Ez nem azt jelenti, hogy egyet kell érteni bárkivel is, aki olyat tesz, ami nem kedves az Isten előtt, de le tudunk hajolni őhozzájuk. Én sok lelki pásztort ismerek, akik homoszexuálisban szenvedő, vagy éppen benne lévő emberekkel foglalkoznak. És nem azt mondják nekik, hogy jó van barátom, ez így helyes, de emberként kezelik őket. Szóval ez az irgalmatlan törvénytudó kapta ezt a történetet. Ugye a rossz kiindulási pont, nem tudom elviselni azokat, akik belerondítanak a szentségbe. A világnak el kellene fogadni Isten törvényét. Nem ez a mi feladatunk, hogy ráerőltessük a világra a mi törvényeinket, hanem az a feladatunk, hogy világítsunk ebbe a világba, és a világ felismerje Krisztust a mi szentségünkön keresztül. Elhatárolódok azoktól, és keményen kritizálom azokat, akik nem a Biblia értékrend alapján élnek. Például találkozok egy nem hívő házaspárral, nem ismerik Krisztust, és akkor rájuk nézek szúrós szemmel, hogy hát ti nem vagytok megházasodva, vagy ti most, hogy tudom én, élettársi viszonyban laktok. Hát micsoda emberek vagytok ti? És akkor teljesen tévútra viszem az egészet, mert azt mondom nekik, hogy figyelj, a kereszténység az, szépen mindenféle törvényeket betartasz, és akkor majd tetszeni fogsz az Istennek. És nem azt mondom el neki, hogy figyelj, van egy Krisztus, aki téged megszabadít a bűneidből, és utána el tudom neki mondani, hogy figyelj, miért jó megházasodni, és sok olyan emberre találkoztam, aki aztán járt már a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy fú, hát én szeretnék az Isten színe előtt megházasodni, mert eljutott oda, hogy a Krisztust akarja követni. A helyes irány, nem teszek különbséget az emberek között, irgalmas szeretnék lenni mindenkihez. Ugye Isten megoldása erre a dologra, ő áldozat árán tartotta meg az igazságot, és az emberek felé irgalmasan viszonyult. Jézus lenézett a mennyből, azt mondta az atyának, atyám, hát ez rettenetes ez a föld. Csináljunk egy másikat, ezeket hagyjuk magukra, ez borzalmas. És teremtettek egy másikat. Így volt? Nem. Azt mondta, hogy ott vannak azok az emberek, nézd, atyám, ezek teljesen sárba tapossák a törvényt, mindent. És azt mondta, hogy figyelj, hát azt csináljuk, hogy én elmegyek, és én meghalok értük a kereszten, és így az igazság megmarad, és megpróbálom őket megmenteni. És utána az én szeretetemmel fordulok hozzájuk. És amikor elmondta ennek a törvénytudónak, a végén azt mondta, Jézus, ez Jézus szava a törvénytudónak, menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Ugye, hogyan cselekedjen? Ahogy az irgalmas samaritánus cselekedett ezzel a szerencsétlen, valószínűleg zsidó emberrel, és azt mondja, figyelj, hát te is így cselekedjél. Menj oda, kötözd be a sebeit, és szolgálj felé. És a jó hír, hogy megengedheted magadnak, hogy irgalmas legyél. Itt fejeztük be múlt héten. Ez egy jó hír, hogy nekünk Isten nem azt a feladatot adta, hogy mi szúrós szemmel megítéljük és haragudjunk a világra, hanem azt a feladatot adta, hogy Krisztus áldozatát közvetítve mondhatjuk, hogy figyelj, neked is van irgalom. Nem azt a feladatot adta, azt mondjuk, hogy jól vagy így, maradj így, de hogy érezze, hogy minden ember, hogy nem vagyunk mi különbek náluk. Na hát a következő veszély, amiről ma fogok beszélni, és most már biztosan látom, hogy a harmadik az majd két hét múlva lesz, és akkor akik tönkretett, vagy elszúrták az életüket, az majd még egy kicsit később lesz. Az pedig az ítélkezés. Van egy történet, Márta története, aki elítélte testvérét, mert úgy érezte, hogy egyedül hagyja őt a szolgálatba. Ismerjük ezt a történetet, Jézus elmegy ehhez a családhoz, már tulajdonképpen Jézus a kereszt felé halad, és ott van Mária és Márta, Mária leül a Jézusnak a lábához, és hallgatja őt, és Márta meg keményen dolgozik, szolgál tulajdonképpen, és tényleg a legjobb akarattal teszi, és látja, hogy Mária nem segít neki. És akkor azt mondja, hogy hát uram, hát szólj már rá Mártára, hát micsoda dolog, hogy én itt egyedül gürcölök, és akkor meg nem segít nekem. Egyébként van egy másik történet is a Bibliában, a tékozló fiú történeten, van a tékozló fiúnak egy testvére, aki ugyanezt érte át, hogy ott van ez a testvére, aki hát ráadásul ő teljesen haszontalan dolgokat csinált, és föl volt háborodva, hogy atyám, hát nem foglalkozol velem. Én, aki rendben tartom az életemet, és minden szépen rendben van. De eszembe jutott az is, hogy akár Jézus is gondolhatta így a kereszten, hogy ott volt a kereszten, mondhatta volna az atyának, hogy hát atyám, hát te még mindig ezekkel az emberekkel foglalkozol, én meg itt vagyok a vérbe fagyva, és tönkre megy az életem, és nem segítesz nekem. Hát Jézus nem ezt mondta, hanem Jézus azt mondta, hogy uram, könyörülj meg rajta azokon, akik nem ismerték őt föl. Rossz kiindulási pont, a szolgálat az, amikor egész életemben gürcölök Jézusért. Nem tudom, hogy érezted-e már ezt. Én sokakkal beszéltem, akik azért érezték ezt. Én magam is voltam, amikor éppen így gondoltam, hogy rengeteg dolgot megteszek, és a többiek meg valahogy nem teszik ezt a dolgot. Vagy jogosan éreztem, mert tényleg nem tették, vagy pedig lehet, hogy nem is jogosan, mert ők mást csináltak, mást tettek, de éreztem ezt. De nagyon fontos tudni, hogy a szolgálat az nem ez. Az nem az, hogy én egész életemben keményen gürcölök az Istenért. És így vagyok az életemben. A Biblia nem definiálja így semmilyen formában a szolgálatot. A rossz reakció ebből fakadóan, hogy mérges leszek azokra, akik nem gürcölnek úgy, ahogyan én. És itt sok mindent mondhatnék. Lehet, hogy valaki egy olyan típusú ember, hogy szeret cselekedni, ő takarít, mindenfélt megfogja, tényleg a kapanyerét dolgozik, és akkor ő látja, hogy vannak emberek, akik ezt nem csinálják. De van olyan is, aki nagyon szellemi dolgokkal foglalkozik, minden imaórán részt vesz, vagy éppen rengeteget prédikál, vagy nem tudom, és ő meg azért háborodik fel, hogy a többiek nem jönnek az imaórára, és hát ez rettenetes, meg stb. Tehát bárki meg tudja ezt tenni, ez egy rossz reakció, hogy én mérges leszek azokra, akik nem úgy szolgálnak, ahogyan én. A helyes irány, a szolgálatodat azért teszed, mert szereted Jézust. A szolgálatodat azért teszed, mert szereted Jézust. Ezt kérlek téged, hogy egy picit gondold végig, hogy amit teszel az Istenért, azt miért teszed. Rengeteg dolog tud ebbe bele rondítani. Azért teszem, mert baptista vagyok, és itt már vannak a szokások, hogy itt szolgálunk, van egy x-edik baptista alapelv, hogy itt mindenki szolgál. Hát akkor nyilván ezért gyakorlom ezt a dolgot. Vagy azért teszem, mert úgy érzem, hogy hát ciki lenne nem csinálni valamit. Vagy azért teszem, mert úgy érzem, hogy azért csak tartozom Istennek ennyel, vagy úgy érzem, hogy akkor Isten jobban el fog engem fogadni. Ha megvizsgálod a te gondolatot, hogy miért teszed ezt a szolgálatot. Nagyon fontos, hogy tudjad, és az Istennek az útja az, hogy a te szolgálatodat azért teszed, mert szereted az Istent. Ez talán a gyermeknevelésben értsük meg a legjobban, hogy a gyermekeinket nem azért szolgáljuk, nem azért küzdünk értük, mert valaki nyakunkba akasztotta őket, vagy valami, hanem mert szeretjük. És föl sem merül az, hogy én ne tennék meg mindent a gyermekeimért. A házasságban is egyébként ennek így kell lenni. Ott már sajnos idővel eljutunk néha oda, hogy már nem azért szolgáljuk a másikat, mert szeretjük, hanem mert nem megígértük Istennek, vagy ciki lenne máshogy tenni, és egy kicsit már megromlik. Ott is nagyon fontos, hogy a házasságod akkor fog jól működni, ha te szeretetből szolgálod a másik embert. Szóval ez az alap kiindulás, és Istennek van egy megoldása azzal kapcsolatban, hogy hogyan is foglalkozunk ezzel a dologgal, hogy mi szolgálunk, és vannak, akik meg nem szolgálnak, vagy nem tartanak még itt. Én két igeverset szeretnék mondani ide. Az egyik az a János 3.17, ugye a János 3.16-ot jól ismerjük, de van utána egy következő igevers is, és ez nagyon érdekes, nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, hogy mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Tehát Isten nem azért küldte el Krisztust, Krisztus nem azért jött, hogy ide jöjjön, és aztán itt rendet tegyen, és megmutatja mindenkinek, hogy fú, te milyen bűnös vagy, meg stb., hanem hogy megmentse a világot. Tehát Jézus ezért jött. Ő nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. És hát mi Jézus tanítványai vagyunk. Hát hogyha mi őt akarjuk követni, akkor Jézus nem várja azt, hogy hát én jövök, mint a fantasztikus megváltó, és majd jönnek az én tanítványaim, aztán majd azok majd aztán megítélnek benneteket, és majd megmondják nektek a frankót. Nem. Jézus azt mondja, hogy mi kövessük őt ebben. Mi nem azért vagyunk itt, hogy bárkit is elítéljünk, megítéljünk, hanem azért vagyunk itt, hogy megmentsük az embereket. A másik ige, ez tegnap is előjött, hogyha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, hogy Jézus, amikor itt járt a Földön, akkor ő, ha végignézitek az ő életét és viszonyulását itt a Földön, akkor ő neki egy különleges élménye volt azzal, hogy az Atya őt szereti. És hogy ő az Atyával van egy közösségbe, és azt akarta megmutatni az embereknek, hogy figyeljetek, hát nektek is lehet ugyanilyen közösségetek az Atyával. És hogy élhettek így. És ezért dolgozott, ezért tanított, ezért küzdött, hogy ezt elmondja, és végül ezért adta az életét is, hogy végre rá irányítsa az embereknek a figyelmét arra, hogy hát az Atya szeret benneteket. És amikor ott volt Jeruzsálem előtt, és sírt, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hát hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, és hogy nem veszitek észre. Ő nem elítélte Jeruzsálemet, hanem egyszerűen el volt keseredve, szomorú volt, hogy ezek az emberek nem veszik észre az Istennek a kegyelmét. Szóval az Istennek a megoldása az nem az, hogy akkor elítélem az embereket, hanem az Isten megoldása az, hogy tekints a szolgálat jutalmára, és próbáld megnyerni a társadat is, hogy ő is részese legyen ennek a megbecsülésnek, amit az Istentől kaptam. Tehát én úgy vagyok vele, hogy eljutottam valahova a szolgálatban, és azt mondom, hogy fú, hát ez fantasztikus dolog. És hogy nézem így a barátaimat, az embereket körülöttem, és látom, hogy fú, hát ő még nincs, ő még ezt nem tapasztalta meg, ezt a csodálatos dolgot is, hogy lehetne valahogy rávenni őt, hogy ő is ezt csinálja. Emlékszem arra, amikor elkezdtem a hívő életemet, én egy történelmi egyházba kezdtem el járni, és hát volt adakozás. És akkor, most nem tudom akkor éppen milyen forintok voltak, de mondjuk a mai áron, hát bedobtam én is egy 10 forintost mindig a persejbe. És akkor így el voltam, így jól éreztem ebbe magamat. És aztán kezdtem később gondolkozni, hogy hát azért ez így nincs rendben. Nem szólt nekem senki tulajdonképpen. És kezdtem rájönni, hogy fú, hát azért... Hát milyen dolog ez, hogy én ennyit adok, csak hát kezdtem többet adni az Istennek, és kezdtem ebbe jól érezni magamat. És aztán egészen később, már régen, már több éve voltam hívva, amikor rájöttem, hogy hát itt nem arról van szó, hogy most akkor jó, nem tizet adok, hanem egy százast beleteszek, hanem arról van szó, hogy hát az én javaimat az Istentől kaptam, és hogy hát van egy rész, amit én vissza akarok adni, és hát elkezdtem rendszeresen alakozni, és hogy tudom azt, hogy a lelkemben ebbe hogy vagyok békességben, és hogy jól érzem benne magamat. És akkor azt mondom, hogy hú, hát itt van egy tesó, aki látom, hogy ő, hát ő még nem tart itt. És akkor nem azt mondom neki, hogy figyelj, barátom, hát te micsoda egy keresztény vagy, hogy hát csak így adakozol meg, igazából kis kimész, amikor nagy pénzt lehetne bedobni, vagy micsoda. Nem, valahogy megpróbálom őt neki elmondani, hogy micsoda áldás van abban, amikor te adsz valamit az életedből. Szóval ez az Istennek a megoldása, és ő erre hív bennünket. Jézus üzenete azokhoz az emberekhez, akik sokat szolgálnak. hogy ott van a Márta, ezt a Mártának mondta. Azt mondja Jézus, hogy sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, válaszd a jó részt, amelyet nem vehetnek el tőled. Ezt jól ismerjük, ezt a történetet. Ezt arra szoktuk általában mondani, hogy az igazi szent szolgálat ülni Jézus lábánál és figyelni Jézust. És ugye hát a többi ilyen dolog, hát az nem olyan szent, tehát hogyha valaki mondjuk ajtónáló, vagy takarít, vagy valamit, hát ezek nem olyan szent dolgok. Hát igazi dolog az, hogy Jézus lábánál ülök, és hallgatom őt. És van ebben igazság, tehát van ebben igazság, de én azt gondolom, hogy nem erről szól ez az ige. Nem arról szól, hogy Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, mindenféle ilyen fizikai dolgot, azt felejtsetek el, amikor én itt vagyok az életetekben, és hát tudjuk, hogy az új szövetségben mindig Jézussal vagyunk, hát Jézus lábánál vagyunk, és hallgatjuk őt, és betöltekezünk az ő lelkével, és így éljük az életünket. Én nem gondolom, hogy itt erről van szó. Egy picit nézzük meg, hogy mi is történt itt. Jézus Krisztus akkor emberként itt élt a Földön. Hova is ment ő? Ő éppen ment a keresztre. Már egészen közel volt a kereszthez, és betért Márta és Máriának az otthonába. És Márta az ő teljesen, hogy mondjam, jó odaszántságából és szeretetéből azt gondolta, hogy Jézusnak most arra van szüksége, hogy ő most főzzön egy csodálatos gyümölcsteját, ott legyen kis méz, minden rendben legyen kis nasi, stb. Dolgozott, és ott sürgött, forgott, és Mária meg valamit észrevett, hogy Jézusnak mire van most szüksége. Ő rájött, hogy Jézusnak most nincs szüksége ilyen kiszolgálásra. Ő már ezen túl van, ő most nem ezzel foglalkozik, hanem ő neki arra van szüksége, hogy valaki ott legyen vele, és meghallgassa őt, és a szeretetével átölelje. Én azt gondolom, hogy itt most elsősorban arról van szó, hogy akkor az ember Jézusnak mire volt szüksége. És akkor mondja Jézus neki, hogy figyelj Márta, hát a szolgálat az nem az, hogy bizonyos dolgokat megcsinálsz. Az is lehetett volna, hogy Márta összehív egy ima alkalmat, és a külön másik teremben ott térdenában imádkoznak. De nem arra lett volna akkor szükség, hanem arra lett volna szükség, hogy oda menjen Jézushoz, és vele legyen. Én azt gondolom, hogy itt ez arról van szó, hogy valójában csak egyre van szükség a kapcsolatra. Arra van szükség a szolgálat, az elsődlegesen az Istennel való kapcsolatom, és a szolgálat itt a Földön az embertársainkkal való kapcsolat. Az a szolgálat, ugye tudjátok, hogy azt mondja Jézus, hogy figyeljetek ide, hát emlékszem, amikor szomjas voltam, és innom adtatok. Meg amikor éhes voltam, és enni adtatok. Meg amikor fáztam, és felruháztatok. És akkor mondják, hogy hát Jézus, hát ne haragudj, de hát ilyet mi sose csináltunk. És akkor azt mondja, hogy hát figyelj, amikor egyetlen egy emberrel ezt megtetted, akkor velem tetted meg. Engem szolgáltál. És aztán mondja másoknak, hogy amikor szomjas voltam, nem adtatok inni. Amikor éhes voltam, nem adtatok nekem enni. Amikor fáztam, nem adtatok nekem ruhát. És azért ne haragudj, Jézus, tehát sosem nem is találkoztunk veled így. És azt mondja, amikor egyetlen egy emberrel, akinek ilyen szüksége volt, nem tettétek meg, velem nem tettétek meg. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, itt egyetlen egy dologra van szükség, hogy az Istent szolgáljátok, és amikor itt vagyunk a Földön, akkor az embereken keresztül is az Istent szolgáljátok, és így szeressétek az Urat. Én emlékszem egy oltári nagy tévedésemre a szolgálatomban, több is volt ilyen, de most egyet szeretnék mondani, amikor készültem egy bombasztikus nagy igehirdetésre, és úgy éreztem, hogy fú, most aztán tényleg az Úr lelke betölt már, és úgy elmondom, hogy igen. És történt közben, ez egy gyülekezeti táborban volt, történt egy baj, néhány embert kiraboltak, stb. És ott úgy voltam vele, hogy rengeteg előjáró van itt a gyülekezetben, hát ők majd foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, hogy most szegény embertől eloptak 50.000 forintot, hát most mi az a fizikai dolgok. Én nem érek rá ilyen dolgokkal foglalkozni, mert 2 óra múlva prédikálnom kell. És azt mondtam, hogy figyeljetek, segítsetek ezeknek az embereknek, én elvonultam készülni. És egyébként nem volt rossz ötlet. Hát tényleg voltak más emberek, tudtak volna segíteni, de azok az emberek akkor nem erre vágytak. Arra vágytak volna, hogy oda menjek hozzájuk, és leüljek velük, és megvigasztaljam őket, imádkozzak velük, stb. És utána láttam, hogy fú, uram, hát ezt most nagyon benéztem. És tudjátok, amikor a szolgálatra nem tudsz fölkészülni, bármilyen szolgálatra. Mert éppen az Isten lelke máshol visz, akkor én azt tapasztalom, hogy az Isten különösen kipótolja. Ha az lett volna, hogy ó, most elmegyek egyet fagyizni, és majd a Szentlélek majd segít nekem, akkor nem. De amikor egy fontosabb dolog van, amikor lehajolhatsz egy emberhez, amikor az Istennel időzhetsz, vagy úgy, hogy egy az egybe az Istennel vagy, vagy pedig úgy, egy emberen keresztül, akkor azt mondja azoknak, akik sokat szolgálnak, hogy figyelj, ne nyugtalankodjál, ne aggódjál sok mindenért. És itt talán azt mondhatnánk, hogy itt a szolgálatért aggódunk, hogy nincsenek szépen rendben megcsinálva a dolgok. És tényleg van sok olyan gyülekezet, ahol minden pippakra megvan. Pontosan kezdődik az Isten tisztelet, pontosan befejeződik, minden szép és jó, de valahogy valami hiányzik belőle. A törődés egymással. Szóval Jézusnak az üzenete azokhoz, akik sokat szolgálják őt, ez. Hogy sok mindenért aggódsz, és ne nyugtalankodj, és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Válaszd a jó részt, amelyet nem vehetnek el tőled. Egy gyülekezet, amelyik jól működik, és Istentől való gyülekezet, az egy olyan gyülekezet, hogy belép ide valaki, és a gyülekezet többi tagja körbeveszi őt a szeretetével. Én nagyon hálás vagyok, hogy ez egy ilyen gyülekezet, de mindig figyeljünk oda, hogy hidd el, hogy az a legfontosabb, hogyha látsz egy embert itt a közösségben, akit még nem láttál, és esetleg egyedül van, akkor menj oda hozzá, szólítsd meg. Persze vigyázni kell, mert valaki introvertált, és akkor ő éppen arra vágyik, hogy kicsit egyedül legyen, azt vegyük észre, és ne akarjuk őt feltétlenül megdolgozni, de hogy értitek ezt, hogy az embert nézzük, figyeljünk minden idegszánunk, hogy mire van most neki szüksége, és őt szolgáljuk, mert akkor van Isten tisztelet itt nálunk. A jó hír ebből az igéből azért az is, hogyha leülsz Jézus mellé a forgatagban, akkor ő időt szán rád, és nem zavar el szolgálni. Máriának nem mondta Jézus akkor, hogy Mária, hát már gyorsan még csináljál nekem egy pörköltöt, vagy valami, hát éhes vagyok. Nem mondta ezt neki, hanem örvendezett az Úr, hogy ott van vele Mária. És az Úr egyébként, ha megfigyelitek, Mártát nem ítélt el. Nem azt mondta neki, hogy Márta, csalódtam benned. Hát micsoda egy keresztény vagy te. Hát légy szíves, olvasd végig a Bibliát, aztán gyere vissza majd, hogyha már tudod, hogy hogy kell csinálni. Hanem próbálta elmondani, hogy Márta, hát nem jót választottál, hát gyere te is ide, beszélgessünk, mert erre van most szükség. Úgyhogy hát ezt szeretném a szívetekre helyezni most, hogy Jézusnak az üzenete, az ma nekünk, hogy nagyon fontosak a szolgálatok, és ez nem azt mondom, nem kell megcsinálni dolgokat. De hogy az igazi szolgálat, hogy figyelünk az Istenre, és ott vagyunk az Úr mellett, mint tolmács, és tesszük a mi dolgunkat, és az elsődleges dolog a szolgálatban a kapcsolat, az Istenre való kapcsolat, és az embertársainkkal való kapcsolat. Egy ölelés, egy kifejeződése a szeretetnek, és akkor az Isten tisztelet az megvalósul az életünkben. Hát amiről ma nem fog beszélni, hanem majd két hét múlva, az a kizárólag emberi erőforrások használata a szolgálatban. Ez a harmadik veszély lesz, de ez majd szeptember 1-én lesz. Most szeretném, hogy ha válaszolnánk a mi Istenünknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan is szolgálunk mi? Mit is gondolunk mi a szolgálatban? Hogy szeretetből tesszük? Hogy értjük azt, hogy a szolgálat az, hogy az Atyára figyelünk folyamatosan, és kapcsolatban vagyunk az Atyával, és kapcsolatban vagyunk embertársainkkal, és figyelünk rájuk? Vagy pedig kialakult bennünk egyfajta rossz dolog, hogy a szolgálat az bizonyos dolgok megtétele, és akár még esetleg meg is ítéltünk másokat, akik nem úgy élnek az életükben. Úgyhogy gyertek most, legyünk egy picit csöndben magunkban. Tamást fogom kérni, hogy lassan kezdje el majd azt az éneket, ami egy picit erről is szól, hogy az Isten hogyan szolgált felénk, és majd ebben fogunk válaszolni az Úrnak. De most egy picit csöndben leszünk. Kérlek, hogy válaszolj Istennek, és utána pedig az énekben is tudsz válaszolni az Úrnak az ő szeretetére, az ő hívására. Hajtsuk meg most a fejünket, és legyünk csöndben, és utána Tamás fog vezetni bennünket.